Rég volt már a reggeli, és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Kalória nélkül. Ne csüggedj! Itt az Uzsonna Kamat. A Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, hogy senki ne maradjon profit éhes. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipetnyi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel.
Sziasztok, szép napot ismét, elkezdjük az Uzsonna Kamatot itt a 9.9 Jazzin, méghozzá délután 4 óra 4 perckor, változatlanul a két reggeli mókamester a stúdióban, Kántor Endre
és Gede Balázs.
06302010909 az SMS és a WhatsApp számunk, ide várunk tőletek információkat, észrevételeket, bármit, amit az utakon láttok, vagy ami az elhangzottakhoz kapcsolódik, kérdés, észrevétel, vagy még esetleg a Facebook, amit látunk, a facebook.com reggeli, de megpróbálunk e-maileket is nézni, hogyha esetleg az info@millasreggeli.hu-ra írtok nekünk.
Igen, elég sok mindennel jövünk ebben az Uzsonna Kamatban is, mégpedig azzal, hogy elindult a bérharc ismételten a kiskereskedelemben, 700 ezres bruttó bér is elérhető a Lidl-nél, egy kicsit blikfangos a cím természetesen, de ettől függetlenül azt jelenti, hogy
de igaz, csak
igaz,
nem
abszolút,
pozícióban.
Csak nem minden pozícióban. Majd a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökével, Karsai Zoltánnal beszélünk. Megítélésünk szerint ez a legfontosabb esemény itthon. Majd ezt követjük azt, hogy a külföldi, vagy követi azt, hogy mi a legfontosabb külföldön. Mit keresnek a törökök Szíriában? Dr. Feledi Botond fog megpróbálni erre válaszolni, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, de aztán arról is megkérdezzük majd a hvsv.hu szakíróját, Kói Tamást, hogy eladó-e a magyar Telenor, mi történik, a napvállalati eseményét vele dolgozzuk fel. Lesz természetesen amerikai, illetve nemzetközi piaci összefoglaló, majd a hazai piacot az Equiloros szakértők próbálják meg nekünk összefoglalni a végén. Várunk információ 06302010909, mindezt SMS-ben, WhatsAppon és a Facebook oldalunkon is. Ez tehát az Uzsonna Kamat, a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Aki minket nem tud hallgatni élőben, annak javasoljuk a podcastet. Hamarosan ezt is kitesszük majd a Millás reggeli oldalra és a Facebookunkra.
Nemzetközi tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
Hát a hazai piacról, buxról előjáróban annyit, hogy 1,1%-kal van feljebb, most 1%-kal kereken a mutató 41.400 pont környékén. Ezt majd a zárás környékén újra elővesszük, hogy mi marad meg ebből a nyereségből. Ezzel egyébként felülteljesítő a hazai piac, mert Európa szerte ennél kisebb pluszok, vagy esetleg mínuszok is fellelhetők a mutatókban. A londoni FTSE 100-as az 1,1%-kal emelkedik, a frankfurti DAX 7,1%-kal, a párizsi börzemutató 2,1%-ot esik, mint ahogy az olaszok is, csak ők éppen 0,3-del, és a spanyolok vannak még pluszban, amit látok, ott 0,2%-os a növekmény. A tengeren túli piacokat mindjárt elmondod, én csak az olajra néztem rá, ami 0,5%-os pluszban van, a VTI amerikai könnyű olajfajta. Itt két hír is jött, egyrészt az OPEC és az oroszok megerősítették, hogy év végéig fenntartják a termelés korlátozásukat, és az amerikai kőolaj készletekre is jött előre jelzés, miszerint a gyorsabb ütemben fog fogyni és csökkenni. Ezek a hírek, információk hajthatják az olajárát fölfelé.
Reggel beszámoltunk róla, és az egyik legizgalmasabb papír ma az amerikai tőzsdéken, a Netflix, hogy ugye piaczárást követően jelent meg tegnap a gyors jelentés, az eredménysoroknak pedig sikerült túlszárnyalni a konszenzust, így aztán elég szép hajrát is hajtott vége erre a Netflix, és ugye azt prognosztizálták itt többen, hogy a zárást követő kereskedési szakaszról beszéltem ugye eddig, hogy tovább pluszokkal nyithat, mégpedig a prognózisok között ott volt a 2,46 dollár közeli szintek. Hát kérem szépen, óriási pluszban, már 9,5%-os pluszban nyitott 2,49 fölött a Netflix. Uh-huh. Most jelenleg 2,51 dollár 50 cent körül van, tehát 10,5%-os pluszban a papír. Korrigálgat egy kicsit, de hát alapvetően éjszak az irány a Netflixnél, úgyhogy ez egy nagyon klassz menetelés. És ami még izgalmas lehet ma, az a Johnson & Johnson, a Procter & Gamble, valamint a Verizon, mert hogy ők jelentenek, és erre lehet figyelni majd a árfolyamokban. Na nézzük akkor a nagy piacokat, azt mondja, hogy vagy mutatókat, a Dow éppen mínuszba fordult 0,1%, a Nasdaq és az S&P viszont pluszban van, a Nasdaq 0,5%-os pluszban, az S&P pedig éppen, hogy 0,1%-os pluszban. Az Apple volt, aki még megfordult, ugye tegnap egy kicsit gyengélkedett, ma 0,6%-os pluszban tartózkodik jelenleg.
A GE is nagyon jó. Bocsánat, az Apple-nél, hogy február 9-én mutatja be a HomePod nevű speakerét vagy hangszóróját az Apple. Hát ezzel kicsit lemaradó, ugye, mert az Amazonnak és a Googlenek már van ilyen, az Amazon Echo és a Google Home, de hát majd meg
nagy a várakozás, igen.
Igen.
És a GE még, aki nagyon jó, 2,4%-os pluszban, úgyhogy úgy tűnik, hogy viszonylag jó a kép az amerikai piacokon.
Thank you.
nap legfontosabb hazai eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke a vonal túlsó végén. Üdvözöljük, szép napot!
Szép napot, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát olvastuk a hírt, hogy a Lidl rá tromfol saját eddigi elég szép bér struktúrájára, és március 1-ével további 20%-kal emeli a bolt és a raktári fizikai munkavállalók bérét, így az elérheti a 365.000 forintot, illetve üzletvezetői pozícióban akár a 700.000 bruttó bért is. Miért látta vajon szükségesnek a Lidl, hogy újabb emelést hajtson végre?
Hát én azt gondolom, hogy ugye a két diszkontlánc, a Lidl és az Aldi eddig is piacvezetők voltak bér tekintetében, igen, tehát mindenki tudta, hogy náluk lehet a legtöbbet keresni. És szerintem ugye megmozdultak a bérek az alsóbb régióban, a hozzájuk képest alsóbb régióban, aha, és most már ugye a Spar 200.000 forintot jelentett be, a Tesco nem sokkal korábban 197.000-et, ugye plusz pótlékok és minden. Tehát ezek a bérek is már ilyen mindennel együtt bruttóban pótlékokkal ilyen 210-220.000 forintot jelentenek. És ha az előnyét meg akarta őrizni, és azt akarta, hogy nála igenis továbbra is kiemelkedően jól lehessen keresni, és nála a legjobb munkavállalók dolgozzanak, akkor erre szükség volt.
Oké, de hát ugye elindult ez a dolog, gyakorlatilag a késői felzárkózók voltak az olyan nagyok, mint ahogy említette a Tesco és az Auchan, ugye az Auchanban nemrég még sztrájkok voltak.
Az Auchan az tavaly jelentette be, és náluk még a mostan, tehát náluk egy olyan bér van, ami még a tavalyi évre vonatkozó béremelés, ott még lehet, hogy a munkavállalóktól lesznek problémáink. Igen. Aki most nemrég jelentette be, az a Spar, és előtte ugye a Tesco év végén.
Igen, szóval a kérdés akkor az, hogy akkor ez tovább fog gyűrűzni, ugyanígy szépen lassan kénytelnek emelni a többiek is, hogyha a tavalyi mintát nézzük.
Én azt gondolom, hogy igen, de csak egy bizonyos szintig. Tehát például, akik most 200.000 forint körül emelték a béreket, nevesítsük a Tesco-t és mondjuk a Spárt, ők már nem biztos, hogy most el kell emeljenek erre, ugyanis náluk a nagyon nagy mértékű a foglalkoztatás, amíg azok a cégek, akik ugye a Lidl, Aldi, akik pedig fölemelték tényleg 270-80 vagy akár 300.000 forint fölé a béreket, náluk egy viszonylag kisebb létszám van ehhez képest, tehát egy Spárban mondjuk egy 11.000 ember, a Tesco-ban meg 16-18.000 ember, tehát itt nagyon nagy mérték van a másik két láncnál, mondjuk összességében az egyiknél 2000, a másiknál hasonló volumen. Tehát hiába emelte nagyon magasra a béreket, ez nagyon nagy LCU erőt nem fog tudni emiatt a létszám miatt generálni a piacon, és ezért szerintem a 200.000-es bérű munkáltatóknak nem kell megmozdulniuk. Azoknak kell, és ez így értelemben valóban igazából tovább fog gyűrűzni, akik lejjebb vannak jelen pillanatban bérben, tehát akik a szakmai bérminimum közelében, ez a 181-2345.000, illetve akik még ettől is lejjebb, például nem adták meg a szakmai bért, és mondjuk adott esetben minimálbéren foglalkoztatnak, ott mindenképpen szükség lesz emelésre, különben nem lesz munkavállalójuk.
Oké, na most az, hogy egymástól szívnak el munkaerőt, az egy dolog, tehát kanibalizálják a saját munkaerőpiacokat, ha lehet így fogalmazni, de ezen felül még a más területekről is szívhatnak el, és egyébként azt lehet tudni, hogy munkaerőhiány van Magyarországon. Ez milyen jövőt vetít előre vajon?
Hát több aspektusa van, erről hosszú órákat lehetne szerintem beszélgetni. Az biztos, hogy amit ön mond, hogy más területről, hát jönnek oda hozzám pedagógusok az iskolában, hogy jó, tudja tényleg, hogy egy pénztáros most már 200.000 forintot keres egy kereskedelmi egységben, mert hát az ő bére nem feltétlenül van annyi. Uh-huh. Tehát igen, vannak problémák.
Hát amúgy a pedagógusé, de mit szólnak a kisebb boltosok, ahol területileg, tehát igen, volumenben sem tud annyit eladni, az árréssel is sem tud bármeddig fölfelé tornázni, tehát ő nem fogja tudni ezt kigazdálkodni, ezeket a pénzeket, főleg úgy, hogy ezek bejelentett bérek, tehát ott még egyéb juttatások
is jön. Nincs nagyon mit. Igen. Igen, én azt gondolom, hogy a piacnak ez most egy értékmérője lesz. Tehát egyrészt ez a 200.000 körüli bér, ez meg fogja mutatni azt, hogy ez a munkaerőhiány, ez mennyire volt annak köszönhető, hogy azért a bérért, ami korábban volt, az emberek nem akartak eljönni dolgozni, meglátjuk, hogy most megmozdul-e a népesség is, lesz több munkavállaló. Lehet, hogy eddig is volt valaki, aki nekem volt állása, és adott esetben látta maga előtt a boltban az eladói hirdetéseket, csak azt mondta, hogy én 161.000-ért meg ilyeneket nem jövök, de most már a 200.000-ért lehet, hogy megmozdul, tehát ebben lesz egyrészt egy ilyen értékmérő rosta, és a másik pedig, amit ön is említett, hogy igen, a kisebb vállalkozások nem biztos, hogy ezt ki fogják tudni gazdálkodni, és lehet, hogy a piacon bizony összeszűkülnek szereplők, és majd megint a kisebb, hogy a nagyobb felvásárolja a kisebbet, ahogy a Wafescope körben is néha látjuk, hogy megveszi az egyik a másikat. Tehát lesz egy ilyen hatalmi átrendeződés ebből fakadóan szerintem is.
Lehet, hogy már ezek a mozgások ennek a jelei például, hogy lehet hallani, hogy bizonyos más kisebb láncok üzleteit átadják nagyobbaknak, multiknak üzemeltetésre, és így kivonulgatnak a piacról?
Hát elképzelhetőnek tartom, hogy igen. Tehát ez már annak is betudható, hogy azt mondja, hogy így ezekkel a bérekkel, ezzel a költségstruktúrával nekem ez már nem éri meg, vagy annyira nem éri meg, mint korábban megérte. Igen, én azt gondolom, ez már lehet ennek az előjele, és szerintem ez tovább fog gyűrűzni, mert tényleg lesznek olyan vállalkozások, akik, ahogy ön is mondta, az árrésükből fakadóan, hogy nincs akkora volumen, tehát nem tudnak akkor árrés garantálni, mint egy Spar, Tesco-san lánc, és igen, nekik a költségkeretükből lehet, hogy nem fogja futni ilyen bélekre, és igen, ők ki fognak esni. Én azt mondom, de sajnálom egyébként, hogy ez így van.
Igen, nekünk is az az érzésünk, egyik szemünk nevet, a másik sír, mi lesz a kisvállalkozóval, viszont tök jó, hogy ilyen bér mellett tudnak dolgozni az ott dolgozó kereskedelmi dolgozók. Köszönjük szépen, Zoltán, hogy egy kicsit áttekintettük ezt, további szép napot, jó munkát!
Köszönöm önöknek is.
Viszont hallásra. Kassai Zoltánnal, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökével beszélgettünk a kereskedelmi dolgozók béréről.
Ez itt az Uzsonna Kamata Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, 0630 20 10 909, facebook.com/millásreggeli, és aki meg szeretné hallgatni a reggeli adásainkat, vagy akár ezt az adást is, az majd a podcastek között megtudja, vagy élőbe hallgathat
igen
minket online.
Gábor írt nekünk Frankfurtból a WhatsAppunkra, nagy rajongója vagyok a Netflixnek, ügyfélként és részén tulajdonosként is. Az milyen szép, nem? Ősz, mozizol, és közben számolod a $10 magasabban nyitó részvényárfolyamból befolyó befektetési nyereséget.
Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tőzsde, deviza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel 3:47-től 10-ig.
Ez itt továbbra is az Uzsonna kamat, 0630 2010 909, itt lehet minket kontaktálni, vagy velünk kontaktálni, nekünk üzenni. Nekünk,
így van.
Na.
Na, ami nagyon fontos, kérem szépen, hogy bekerült az öt legjobb idegen nyelvű film közé Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című filmje. Úgyhogy Oscar jelölt van ismét. Két év után, ugye a Saul fia után két évvel lehet szurkolni, márciusban lesz az Oscar gála, ugye arrébb tették, mert ugye a téli olimpia elviheti a figyelmet erről az eseményről, úgyhogy március 4-én tartják majd a gálát Hollywoodban, és egy orosz, egy csilei, egy libanoni és egy svéd filmmel kell megküzdeni Enyedi Ildikó filmjének.
Nem tudom, hogy melyik filmek ezek, de én úgy érzem, hogy itt most egy lehetőség van megint, felcsillant a remény.
Igen, igen, mindenki.
Aztán ezen kívül itt az új 1000 forintos, ugye hamarosan a boltokban is kapunk ilyet vissza. A régivel 2018, tehát idén október 31-ig lehet majd fizetni, áll az MNB honlapján. Hát nem tudom, hogy szerintem ki van zárva, hogy október 31-ig ezek megmaradjanak egyben.
Ne viccelj, hát figyelj, hát jó, úgy fosztik szét.
Igen.
Persze.
Hol? Én csak olyat kaptam mindjárt eddig vissza, ami szana szét van tépődve, már nem akartam én elfogadni, mert pláne alig tudom, alig tudom vele fizetni.
Az egy 2000-est adok egy ropogós ezrest.
Jó van. Na, nagyon jó
üzlet. Ezt az ne alatt.
Köszönjük szépen. Valahol úgy érzem, pórul jártam, de még gondolkodom rajta, hogy hol. Okay. Várunk tőletek is, akár a Facebook oldalunkra is. Megyünk tovább, és hamarosan tárcsázni fogjuk majd Dr. Feledi Botondot, megkérdezzük, hogy mit keresnek a törökök Szíriában, egyáltalán mi ennek a konfliktusnak a kimenetele, vagy mi lehet.
Thank you.
Folytatódik az uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, tőzsdék, devizapiac, pénzpiaci, vállalati és kulturális események. Uzsonna kamat, hogy senki ne maradjon profitéhes. Mi a nap legfontosabb nemzetközi eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia!
Sziasztok, szép estét!
Na, hát a hétvégén megkezdődött a török offenzíva a szír kurdok ellen. Mi a hivatalos álláspont, mi van mögötte, és mi lehet a valós indíték? Meggondolom, eltérhet a kettő.
Így van, hát hivatalosan itt mindenki terroristák ellen harcol, az amerikaiakkal, az oroszokon át, a bárkit, ha megkérdezünk, Assad is. Tehát ez egy viszonylag egyszerű narratíva. A valóság sajnos mindig bonyolultabb. Ez a török esetben is így van. Tehát valóban ez egy radikális új eleme, ha még lehet ilyet szegény szíriai konfliktusba hozni. De ez mindenképp egy újdonság, hogy a török csapatok ilyen szinten bevonódnak a háborúba. Ennek legelőször van egy belpolitikai motiváció. Tehát a török kormány egyértelműen tolódik el a szélek felé, tehát ahogy a saját támogatottsága a politikai középen gyengül, úgy keresi a szavazóknak a preferenciáját, és ez egy régi vágya volt a török szélnek, hogy legyen török beavatkozás Szíriában a kurdokkal szemben. Tehát ez azért van a török társadalomban egy abszolút ilyen létező rész. A másik oldala pedig, ami a nemzetközi oldala, tehát hogy itt abban én nem nagyon hiszek, hogy itt egy operáció, vagy egy művelet egy konkrét célt el akar élni, bár nyilván ezt fogjuk hallani, sokkal inkább arról van szó, hogy rájöttek a törökök is, hogy nekik is valahogy helyet kell csinálni saját maguknak, annál a jövendőbeli nemzetközi tárgyalóasztalnál, ami majd egyszer dönt Szíria, vagy talán nagyobb szeleteknek a sorsáról. És ezzel ők most ezt a helyzetet fogják tudni garantálni saját maguknak. Ugye érdekes, hogy az oroszok is elvitték onnan az embereiket, katonákat kivontak, amerikaiak is mozgattak, bár ott konkrétan nem voltak jelen, de figyelnek arra, hogy ne legyen ütközés, tehát hogy mindenki nem azt mondjuk tiszteletben tartotta, de katonai műveletek szintén azonnal reagált erre a jelenlétre, deeszkalációs motivációval.
Ez jó hangzik, de mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy tehát az oroszok is el akarják kerülni azt, hogy a NATO tagállam Törökországgal közvetlen harci helyzet alakuljon ki. Az amerikaiak is azt el akarják kerülni, hogy azok a milíciák, akiket ők támogatnak, de egyébként most a törökök ellen harcolnak, azoknál esetleg amerikaiak közvetlenül exponálódjanak. Mert hogy ugye előállt ez a helyzet, hogy két NATO tagállam más milíciát, jelesül egymással harcoló milíciákat támogat.
Hát igen.
Tehát ennek mindenképp kell feloldás, és ezt most momentán ugye amúgy is elég rossz amerikai-török kapcsolatokban nem látjuk, hogy hogy lesz. Tehát ennek az a egyik és talán egy picivel valószínűbb forgatókönyve, hogy a trumpi izolacionizmus, tehát az, hogy mindenhonnan kivonja az amerikai jelenlétet vagy érdekeket, lehet, hogy feladja ezt a részét akkor, hogyha Erdoğan elég hangosan és agresszívan ragaszkodik a saját ússához.
És akkor még nem is beszéltünk Szaúd-Arábiáról meg Iránról, akik szintén ott izmoznak, ugye?
Így van, és az egész geopolitikai közel-keleti szereplők, tehát hogy a Riád és Teherán nyilvánvalóan török terjeszkedést mindig rossz szemmel fogja nézni, tehát ez számukra egy felesleges harmadik ebben a játéktérben, és meg fognak mindent tenni első körben a milíciáikon keresztül, hogy ezt nehezítsék. Tehát ott amúgy is elég kidolgozott támogatási útvonalak vannak, ugye egy dollármilliárdokat égettek már ezek az országok abban, hogy felfegyverezzenek csoportokat az országon belül, hát ez most alig, hanem akkor egy újabb lendületet fog tudni kapni. Ha csak valaki a háttérben nem egyezik meg, hogy akkor legyen egy közös adhok szövetség, de azért ezt most nehéz látni, de azért Irán és Törökország üzletelt már korábban is.
Stimmel. Oké, Botond, hát köszönjük szépen, hogy kicsit megvilágítottad a helyzetet, hogy mennyire eszkalálódik, arról szerintem hallunk még, és akkor beszélünk még. További szép napot neked!
Legyen így nektek is, hallgatók meg is.
Szervusz! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk a török-kurd helyzetről.
We'll be right back.
Mi a nap legfontosabb vállalati eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Koi Tamás, a hvsv.hu szakírója a telefonunknál. Szervusz!
Szevasztok!
Na hát itt a Merger Market megszellőztetett egy olyan hírt, mi szerint Bulgáriából, Szerbiából és Montenegróból is kivonulhat a Telenor, de mi lehet a sorsa a Telenor Magyarországnak?
Így van, ez a hír, amit az ügynökség megszellőztetett, ez említést tesz a magyarországi operációról is, illetve annak az esetleges eladásáról. Hát emellett vannak pró és kontraérvek, nyilván ilyen pletykák időről időre felreppennek, nem csak a Telenorral kapcsolatban, hanem más piaci szereplőkkel kapcsolatban is. Annyi biztos ebben az egész történetben, hogy ezt a négy országot nemrég a Telenor összefogta egy közös kelet-európai klaszterbe, aminek a vezetője történetesen a Telenor Magyarország ügyvezető igazgatója Alexandra Reich, aki ugye 2016 óta irányítja a Telenor Magyarországot, tehát részben a spekulációk ebből indulnak ki, ebből a tényből.
De akkor a cégtől konkrétan nincsenek olyan információk, vagy nem szivárgott ki olyan, hogy ők kimennének Magyarországról?
A cég határozottan úgy nyilatkozott, hogy ezek piaci pletykák, és piaci pletykákat nem kommentál a sem az anyavállalat, sem pedig a leányvállalat. Nem volt korábban terítéken ez még csak pletyka szinten sem a Telenorral kapcsolatban, a piaci versenytársakkal kapcsolatban annál inkább, tehát például a Vodafone-nal már gyakorlatilag kész tényként közölték 2014-ben.
Igen.
A Vodafone-nak kapcsolatban, hogy kivonulhat az országból, el aztán mégsem valósult meg, ugye itt egyéb pletykák is szóba kerültek, még olyanok is, hogy a Magyar Telekomot venné meg, vagy a Magyar Telekom is kivonulhatna az országból, esetleg állami kézbe kerülhetne.
Ez az állami cég. Száll, ez az egyéb pletyka,
hát ez felmerül mindenkivel kapcsolatban. Igen. Gyakorlatilag.
Hát gyakorlatilag igen, tehát aki itt él és mozog Magyarországon és mobilszolgáltatást kínál, azt már gyakorlatilag hírbe hozták az állammal. Egyébként nem teljesen alaptalanul, azért 2012-ben az állam már tett egyszerre kísérletet arra, hogy mobilszolgáltatást indítson önerőből Magyarországon. Ez aztán végül is csúfos kudarcba fulladt, és aztán utána felmerültek esetleg olyan pletykák is, hogy a meglévő piaci szereplő felvásárlásával válhatna mobilszolgáltatóvá az állam. Egyébként más szektorban, a távközlésben, vagy más területen a távközlésben erre már volt példa, hiszen az Antenna Hungáriát 2014-ben ugye felvásárolta az állam. Itt ugye azt tudni, vagy látni kell, hogy a célja az az államnak ezzel ugye bevallotta, hogy a mobilpiaci árakat letörje. Én viszont azt gondolom, hogy erre azért más eszközök is rendelkezésre állnak, úgyhogy itt elsősorban a szabályozásra kell gondolni, illetve ugye még mindig nagy kérdés, hogy mi lesz a potenciális negyedik magyar mobilszolgáltatóval, a Digivel, ami ugye 2014-ben frekvenciához jutott, és azóta sem indított el mobilszolgáltatást. Ugye ez a cég arról híres, hogy meglehetősen olcsón adja a szolgáltatását, tehát önmagában már ennek a cégnek a megjelenése a mobilpiacon alkalmas lehetne arra, hogy az árakat jelentősen letörje.
Igen, természetesen piaci folyamat lenne.
Nagyon volt spekuláció arra gondolni, hogy esetleg csomagban mégis elmegy a magyar operáció is, az említettekkel együtt, és valahogy a kormány meg tárgyalásokat kezd azzal, aki átveszi a csomagot, hogy ő meg kikapja belőle a Telenor Magyarországot?
Hát én azt gondolom, hogy ez elég erőteljesen vagy spekuláció kategóriába tartozik.
Ezt most találtam ki.
Egy bulvár cikk, teljesen jól hangzik. Tehát nagyon jó hírértékű cikkeket lehetne ebből írni, vagy kattintásmenet cikkeket lehetne ebből írni nyilván.
Alapjának
én azt gondolom, hogy ezért azt tudni kell, nyilván ugye korábban minden cégvezető nyilatkozott ezzel kapcsolatban pro és kontra, hogy alapjában véve ugye minden eladó, csak a megfelelő árat kell érte megadni. Itt ugye az a kérdés, hogy ki az, aki nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt fizetne egy Telenor Magyarországért, mert nyilván ugye itt nem 1-2 milliárd forintról beszélünk, és miért érné meg neki az, hogy egy olyan magyar piacra, ahol egyébként az adók magasak, ami egyébként egy nagyon szabályozott piac, egy nagyon túlszabályozott piac, oda bejöjjön új szereplőként, úgyhogy esetleg még nem is volt jelen a tájközlési szektorban ebben a régióban.
Oké, okay. Tamás, köszönjük szépen, tovább spekulálunk, igen, és követjük majd a híreket. Szép napot neked a továbbiakban,
szia! Sziasztok nektek is!
Kolyi Tamással, a hvsv.hu szakírójával beszélgettünk.
Hazai tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
Kovács Bálint, az Equilor befektetési ZRT elemzője a vonal túlsó végén. Szevasz, hogy állunk?
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Új csúcsok, további emelkedés, így foglalhatnánk össze a BUX mai teljesítményét. Gyakorlatilag 41.482 ponttal kijelölte az új abszolút csúcsértéket. Ehhez képest egy picit lejjebb van most jelen pillanatban az index, 41.408 ponton, de ez is 1%-os plusznak felel meg, és hát a forgalom az hasonlóan erős, mint a tegnapi napon, jelenleg 18 milliárd forintos forgalmat láthatunk, így elképzelhető az árószakaszra együtt, hogy meg lesz a tegnapi 22 milliárd forintos forgalmi érték. Maga a forgalom eloszlása az gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint tegnap.
OTP viszi a prémet.
Így van, így van, messze, torony magasan 12 milliárd forinttal. 3%-os pluszt láthattunk 11.680 forinton, és az OTP is új abszolút csúcsot döntött ma, 11.780 forinton is volt. Úgyhogy amit beszéltünk de a reggeli nyitásban, aha, hogy az OTP a 12.000 forintot meg tudja ostromolni, ez már elérhető közelségbe került. Meglátjuk, hogy holnap milyen kereskedésre ébred. Ellenben a MOL, aki a tegnapi nap másik sztárpapírja volt, nem tudott ma tovább emelkedni. 3192 forinton áll, ez minimális elmozdulást jelent. Hasonlóan stagnál a Telekom 480 forinton, és a Richter a délelőtti jó teljesítmény után most lefordult. 6765 forinton áll, ez 0,2%-os mínusznak felel meg.
Szuper.
Forint piacon van valami fejlemény, ugye reggel egy ilyen sávról, annak is a felső széléről beszélgettünk, a 300, nem tudom, 9-10 forint környéken az euró ellenében?
Így van, és akkor arról beszéltünk, hogy na vajon mi történik. Ez a vízválasztó vonal, ez 310 forint volt, és innen fordult is. A jegyzés 309 forint 40 fillér jelenleg. Továbbra is azt gondoljuk, hogy elsősorban ez technikai jellegű mozgás. Ha a többi főkeresztet megnézzük, a dollár szemben erősödött, a forint 252 forint alá értünk be ismételten, 251 forint 60 fillér a pontos árfolyam, és a svájci frankkal is szemben erősödést láthattunk, 262 forint 80 fillér jelenleg a kurzus.
Oké, Bálint, köszönjük szépen a beszámolót, jó munkát, még egy kicsit, aztán jó pihenést.
Köszönöm én, és jó pihenést kívánok mindenkinek, sziasztok!
Szia! Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk a árakról.
Ez volt az Uzsonna kamat, mára az a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Köszönjük szépen a figyelmet, egy jó levél a millásreggeli.hu oldalra érkezett oda a kapcsolati űrlapra Pétertől. Sok-sok év után megírtam a szakdolgozatomat elektronikus közigazgatásból, amihez felhasználtam egy-két interjútokat forrásként.
Jó.
Idézek belőle, azt mondja, hogy a szabályoknak megfelelően feltüntettem az adást forrásként, úgyhogy nem tudom, hogy más is dolgozott-e belőletek, de most már biztos, hogy így is bent vagytok egy egyetemi könyvtárban.
Ó, nagyon szuper!
Ma volt a diplomavédésem, maradt az ötös, úgyhogy minden szipi szuper. Köszönöm Balázsnak Jack-ujja a hasznos interjúkat, meg úgy általában a munkásságotokat, idestova 10 éve hallgatlak titeket, írja Péter. Hát óriási. Péter, örülünk, hát, hogy segíthettünk.
Hogy segítettünk, így van, és örülünk neki nagyon. Hallgatóktól búcsúzunk, mindenkinek szép napot kívánunk, ne felejtsétek holnap a megszokott időben ismét Millás reggeli, most pedig Pakman Péter jön a Happy Hours-el. Sziasztok! We'll be right back.
A Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője hangzott el, mert a jóléthez kell egy pár falat. Ne feledd, holnap reggel találkozunk, addig is a profit legyen veled.